Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
És természetesen itt van velünk Katona Csaba történész. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Na hát...
Hadság szerető nép a görög, ennek többször tanú bizonyságát adta, azt legutóbb, vagy hát annak kapcsán, amiről beszélünk, akkor pont 200 éve. Milyen lázadtak, és milyen eredménnyel?
Hát eredménnyel lázadtak, csak hogy rögtön a végeredmény felől közelítsünk, de azért hosszú út vezetett oda, és milyen lázadtak, hát itt Magyarországon nem lesz olyan meglepő, a török uralom ellen lázadtak, tehát innentől kezdve már is meg lehet találni egyfajta párhuzamot. De természetesen a párhuzam itt nagyjából véget is ér, ugyanis kezdjük mindjárt azzal, hogy mihez lehet kötni ezt a török uralmat, hát Konstantinápoly elestéhez, ami ugye mégiscsak a 15. század dereka. Tehát fogalmazunk úgy, hogy a görög területek a oszmán igát jóval tovább nyögték, mint mi, hiszen ugye hozzánk 1526-tól a Mohácsi csata után hullámokban nyomult be az oszmán birodalom hadserege, és foglalta el több hullámban valóban Magyarországon bizonyos területét, amit hódolságnak neveztünk, és ugye nagyjából 1686-tól Buda elfoglalásától 1718-ig a pozsáreváci békéig sikerült őket egy össze-európai koalíció segítségével kiszorítani, mert hát ami a görög területeket illeti, ugye Konstantinápoly eleste 1453, ha az emlékezetem nem csal, és maga a görög szabadságharc pedig 1821-ben robban ki, és egy bő évtized, ami sikerre vezet. Ebből következően el lehet mondani, hogy jóval tovább éltek oszmán uralom alatt. Hogyan robbant ki ez a szabadság, azt meg egyáltalán mi pont ehhez a dátumhoz kötjük? Hát ugye ezek a dátumok picit olyanok egy folyamat esetében, hogy szeretünk kiragadni egy konkrét időpontot, hogy legyen mihez kötni.
Hát igen, hát nem az, úgy ezek zajlanak ezek a forradalmak és szabadságharcok, sok, hogy fel kell valaki, ránéz az órájára, és akkor azt mondja, hogy na, fiúk, akkor elég volt fegyverbe. Az oszmán uralomból. Előre is verjük ki őket innen a francba. Mit ad Isten, egy csomóan meg is hallják ezt, és hirtelen egyszerre mindenki fellázadt.
Egyébként valami ilyesmi is van benne. Tehát azért ezt nem jutassuk el, mert ugye valakinek ki kell mondani a döntő szót, de kell mögé ember és kell mögé szándék. Hát miről van itt szó? Arról, hogy alapvetően a görög terület az viszonylagos önállóságot élvezett, kezdjük itt az oszmán birodalomon belül, tehát általában a helyi közigazgatást azt úgy szépen meghagyták a helyi emberek kezében, és ezek együtt is működtek az oszmán birodalommal, illetve ne felejtsük el, hogy van egy olyan városnegyede Isztambulnak, korábbi Konstantinápolynak, amit úgy hívnak, hogy Fener vagy Fanár, és itt éltek a fanarióták, akik, hát ők egy görög, alapvetően görög görög hitű kereskedők voltak, nem feltétlenül görög nemzetiségűek. Tehát ezek ilyen sokféle balkán nép keveredett itt, akadtak köztük persze valódi görögök is, és ők pénzügyi vállalkozásaik révén felemelkedtek pénzügyileg, hogy finoman fogalmazzak, majd pedig a oszmán birodalomon belül bizalmi posztokra kerültek, közülük kerültek ki az úgynevezett dragománok. A dragomán az meg a nyelvtudása, a kapcsolatrendszere révén ilyen félig meddig átmenetet képzett egy tolmács, illetve egy diplomata között. Tehát nem volt neki döntési jogköre, de azért mégiscsak nagyon fontos bizalmi pozícióban volt, és ennek révén ezek úgynevezett fanarióták kiépítettek egy lényegében egész Európát behálózó kapcsolati rendszert. A fanariótákról csak annyit, hogy egy idő után a dunai román fejedelemségeknek ők adják a fejedelmeit. Tehát kialakul egy ilyen vezető görög réteg, egy ilyen transznacionális vezető görög réteg, akik együttműködtek ugyan az oszmán birodalommal, de az ő eszméjük az nem máshoz kötődött, mint az egykori bizánci birodalomhoz. És volt egy olyan fogalmuk, amit ők úgy hívtak, hogy nagy eszme, a megáli idea, aminek a lényege, hogy létre fog jönni a bizánci államnak a nyomdokain egy nagy nemzetközi állam, aminek azonban a hivatalos nyelve mégiscsak a görög, tehát nem a arab, nem a török, hanem a görög, és közben pedig a 19. század elején izmosodni kezd ez a mozgalom a görög nemzeti öntudattal is, hiszen a nacionalizmus, a nemzeti ébredések korában vagyunk. és már a 18. század végén elkezdődnek az első olyan mozgalmak, amik arról szólnak, hogy el kéne űzni a törököket. Hát létrejön egy forradalmi szervezet 1780-ban, az úgynevezett Hetéria. És ennek a vezetője egy Rigász Veles Tinlis nevű úriember, akik hát a balkáni népek felszabadítását tűzik ki célul, persze ebben benne vannak a görögök is, alkotmánytervezetet dolgoznak ki, de elbukik a felkelésük, 1798-ban a Rigászt kivégzik. De ahogy mondani szokták, a forradalom már meghalt, a forradalom eszméje nem halt meg. Ugyasszában liberális görögök megalakítják az úgynevezett Filiki Hetériát, tehát a baráti társaságot, és ez egy forradalmi felszabadító tervezetként működik. És ennek van háttere, tehát nem szeretik a törököket a görög területeken, megvan már az értelmiségi háttér, de nyilvánvaló, hogy azért némi nagyhatalmi támogatás nem ártana ide, és hát az Orosz Birodalomhoz fordulnak. Az Orosz Birodalomnak ugyanis van egy befolyásos külügyminisztere, hát külügyminiszter értelemszerűen befolyásos, ezt a külügyminisztert azonban, hát hogy is mondjam, csak nem ok nélkül keresik meg. Korfu szigetén látta meg a napvilágot az orosz külügyminiszter, Ioannis Kapodisztriász a neve, hát talán mondanom sem kell, hogy görög nemzetiségű. Na, ebben a transznacionális világban, vagy mondjuk úgy, hogy ma úgy nevezünk talán multikulti világban, ez nem olyan meglepő, jelezném, hogy például a hivatali utódját az orosz külügyminiszteri poszton úgy hívták, hogy Karl Robert von Nesselrode, ez sem egy ősi szláv név, ezt azért ismerjük be. Nem.
Az mennyire játszott szerepet a görög tapogatózásban, hogy hát ugye akkoriban, meg aztán utána később is ugye a Fekete-tenger miatt megvolt az orosz-török konfliktus.
Komoly
és hát ugye ellensége a barátom alapon megkeresték az oroszokat.
Abszolút így van, és ez csak erősítette, hogy a orosz külügyminiszter történetesen görög nemzetiségű volt. Tehát ő magában a nemzeti szimpátia kevés lett volna ahhoz, hogy ezeket az érdekeket össze tudják kapcsolni, de természetesen az, hogy a orosz-török hagyományosan rossz viszony, ugye a tengerszorosok, Fekete-tenger, stb. Kapcsán, ezt igyekeztek kiaknázni. És ami azt illeti, Kapodisztriász nem is zárkózott el a támogatástól, ám de 1815 után, amikor ugye a bécsi kongresszus után létrejön a Szent Szövetség, akkor egy nyílt állami beavatkozás azért mégiscsak túlzás lett volna, de azért Kapodisztriász megpróbálta úgy megoldani a dolgot, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, és volt a orosz hadseregnek egy görög származású tábornoka, Alexander Ypsilantis, és hát őt úgymond előtérbe helyezte, hogy akkor irányítsa ezt a felkelést. Magyarán Oroszország hivatalosan nem száll be, de azért a háttérben ott szépen meglapult. Hát próbáltak persze más szövetségeseket keresni, itt érdemes megint a havasalföldi fejedelmekre gondolni, meg természetesen tehát egyáltalán ezekre a fanarióták sorából kikerülő román fejedelmekre gondolni. Hát Tudor Vladimirescu havasalföldi fejedelemre is számítana egyebek mellett Ypsilantis. Egyetlen probléma van, hogy hát nem annyira támogatja őt, ezért aztán kivégezteti Vladimirescut. És innentől kezdve ez a szövetséges rész, ez úgymond elesik. Hát Ypsilantisék ugyan kirobbantják a forradalmat 1821-be, de magának Ypsilantisnak hamarosan menekülnie kell, egyébként pedig Munkácsvárába vetik aztán börtönbe, mert menekülnie kell, és ott hagyja a forradalmat, de tény, ami tény, az ő nevéhez fűződik a kirobbantása, egyébként 1828-ban Bécsben hunyt el. És ami miatt pedig ehhez a naphoz kötjük a forradalom kirobbantását, az, hogy március 25-én Pátrában jelentették be, hogy a forradalom kirobbant, tehát akkor úgymond ezt elővezették. És ennek az egésznek viszont az lett a folytatása, hogy ha egyszer elindul egy ilyen fegyveres harc, akkor az általában véve vagy nagyon gyorsan véget ér, vagy pedig elhúzódik. Hát itt speciál elhúzódott. A törökök...
Ezt hogy kell elképzelni, ezt a fegyveres harcot? Ugye ilyenkor mindig az van, hogy honnan szereztek a forradalmárok pénz, paripát, fegyvert. Ugye a görög egy kereskedő nép volt abban az időben, és a külföldön élő görögök mondjuk hazautaltak pénzt, vagy és abból vettek fegyvereket, vagy voltak ilyen nagyhatalmak mögöttük, akik titokban azért a fegyverszállítmányukkal segítették őket? Mert az volt az érdekük, hogy destabilizálják.
Hálózatot, amit mondtam. Tehát ugye ez a fajta görög hazafiság, amiről beszéltem, hogy megvolt ezekben a mindenféle nagyon jó kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező a Európa különféle országokban élő népekben, ők bizony igyekeztek ezt segíteni, és még egyszer mondom, ne felejtsük el az orosz támogatást. És persze voltak olyan görög hazafiak, akik Görögországban ítélték meg úgy, hiszen mégiscsak a görög földön élve, mert akkor Görögországról ugye ilyen értelemben nem beszéltünk, ítélték meg úgy, hogy igenis fegyverrel, pénzzel segíteni kell ezt a felkelést az önállóság, a nemzeti önállóság jegyében. És ez a támogatás együtt már lehetővé tette azt, hogy a népszerűtlen oszmán birodalom ellen kirobbant felkelésnek legyen egy nagyon erős helyi támogatottság. Ugye anélkül nem működik semmi. És hát persze a számokkal nehéz így dobálózni, de hát első körben 100 000-re teszik azoknak a számát, akik fegyvert ragadtak, az azért már magas, akárhogy is ragazzuk. Természetesen jók és rosszak harcaként ezt is lehetetlen leírni, hát amikor a Peloponnészoszon úgy berobbant a felkelés lángja, és kezdte így a félszigetet beteríteni, akkor az azzal is járt, hogy bizony a mintegy 30-40 ezeres muzulmán lakosságból több mint 10 000-et lemészároltak. Tehát a görög felkelők, ugye a gyűlölet lángja, amikor kirobban, akkor sajnos ezzel is jár. De ennek hatására például még egy egyébként a görög üggyel szimpatizáló ország, Nagy-Britannia is elítélte a görögországi eseményeket érthető módon. De mindennek tetejében egy váratlan helyről még segítséget is kaptak a görögök, ugyanis Janninában egy bizonyos alipasa, aki akárhogy is ragozzuk, mégiscsak egy oszmán tisztviselő, hát megpróbál önállósodni, és ő kirobbant a saját felkelést is. Ez pedig adott helyzetben a görögök kezére játszik. És aztán 1922-ben Epidaurosban egy nemzetgyűlést tartanak, és kinyilvánítják Görögország függetlenségét, és egy bizonyos Alexandros Mavrokordatos lesz a végrehajtó hatalomnak a vezetője. Na innentől kezdve végképp elfajulnak a dolgok. Innentől kezdve, hogy nyíltan kinyilvánítják, hogy el akarnak szakadni, nagyon durva választépések következnek. Hát például Konstantinápolyban fölakasztják a pátriárkát, mármint hogy az oszmán hatóságok. És azért, amikor a vallási vezetőt így, ilyen megalázó módon kivégzik, vagy pedig Kiosz szigetén élő görögökből, majdnem 100 000 embert lemészárolnak, aminek iszonyatos fölháborodás kíséri Európába. Ugye gondoljunk Eugène Delacroix-nak a festményére, ahol megörökíti ezt a mészárlást, ahogy ő elképzelte, hiszen nem volt ott, tehát nem láthatta. És innentől kezdve egy nagyon erős görög iránti szimpátia alakul ki Európában. Hát ugye ilyen emberek támogatják a szimpátiát, mint Puskin, Victor Hugo, Johann Wolfgang von Goethe, vagy a legismertebb támogató az nem más, mint Lord George Gordon Noel Byron, ugye, a angolok kiváló költője, az angol arisztokrata, aki el is utazik Görögországba, hogy fegyveresen segítse a harcot. Más kérdés, hogy aztán ott leli halálát, megbetegszik, és így módon Görögországban hal meg. De hát ez is mutatja azt, hogy ez egyébként furcsa életű, ez az első rockstárok egyikének nevezett Byron, ugye, a gyakorlat mezején is oda tette magát. Fennmaradt egyébként róla egy olyan anekdota, hogy egyszer a tengerparton egy alkalmi kapcsolatot létesített egy görög hölgyel, nem állt tőle távol annyira ez a fajta kapcsolatteremtés, és reggel azzal szembesült, hogy törökök visznek valakit, hogy kivégzik, mert hogy paráználkodott, és amikor megkérdezik, hogy ki az, akkor elmondják, hogy ez a nő ez méltatlan, és arra, hogy nőként bánjanak vele, mivel egy kereszténnyel hált. És akkor Byronnak eszébe jut az előző napi kalandja, és arra gondol, hogy hát tulajdonképpen ő is csinál hasonlót, és pénzt fizet azért, hogy a lányt kiszabadítsák, majd megdöbbenve tapasztalja, hogy ez nem más, mint az ő előző esti partnere. Oh. Tehát úgymond, most a sztori ez vagy igaz, vagy nem. Viszont ami ennél sokkal fontosabb, az maga a forradalom. Ebben a helyzetben az oszmán birodalom Egyiptomhoz fordul segítségért, az egyiptomi seregek 1824-ben partra szállnak a Peloponnészoszon, és gyakorlatilag visszafoglalják az egész félszigetet, sőt Athént is 1827-re. És ez az a pont, amikor elbukni látjuk a görög szabadságmozgalom, viszont ekkor lépnek közbe a nagyhatalmak. Anglia már korábban is, dacára annak, hogy egy-két elítélő nyilatkozatot megfogalmazott, azért kölcsönökkel igyekezett segíteni a görög függetlenségi mozgalmat. Ráadásul az új orosz cár, első Miklós fogja magát, és némiképpen aktívabban lép be ebbe az egész diplomáciai játszmába. Itt visszautalnék arra, amit András mondott, a hagyományos orosz-török ellentétre. Na most az oroszokhoz meg az angolokhoz még ráadásul 1827-től csatlakozik Franciaország. Gondoljunk gyermekkorunk olvasmányélményére, Victor Hugo-ra, ugye a lángban álló szigettenger. Hát nem lehetett nem lelkesedni Henriért, aki ugye sorhajó hadnagyként szembeszállott a gonosz görög kalózokkal, mert vannak gonosz görög kalózok ebben, meg hát ugye az oszmán birodalommal is. És hát egy ilyen koalícióval azért elég nehéz szembeszállni. Tehát egy orosz, angol és francia koalícióval. Az egésznek az lesz a vége, hogy dacára annak, hogy az orosz, osztrák és a porosz diplomácia, akiktől azért várják, hogy támogassák görögöket, ezt nem teszi meg. Hát alapvetően ezek az erős tengeri népek, hiszen az oroszok is azok, a görög, a franciák is azok, az angol is azok, egy tengeri blokkáddal szigetelik el a görög területeket és az ott levő török csapatokat, majd 1827. november 20-án a Navarino jöbölben az orosz-angol-francia, ízlelgessük ezt a koalíciót, flotta a török-egyiptomi hajóhadat megveri. És innentől kezdve gyakorlatilag eldől a dolog. Tehát azzal, hogy az oroszok még a szárazföldön is elindulnak, és már Drinápoly, Edirne, a mai Edirne közelébe jutnak, néhány évvel korábban számolták fel a janicsárokat, ez nem bizonyult jó ötletnek török szempontból, na ezeket figyelembe véve nagyon hamar eljutottunk oda, hogy 1830-ban már egy értekezleten elismerték Londonban Görögország függetlenségét, aminek az államformája alkotmányos királyság lett. Van ennek a Görögországnak ekkor egy kormányzója. Mert ugye királya még nincsen, az egy dolog, hogy kitalálják, hogy alkotmányos
kormányzója. Hát én ezt akartam kérdezni, hogy királyt, azt csak úgy nem lehet találni, hát az valami dinasztikus vagy születési jogon kellene, hogy király legyen valaki.
Keresik is, és addig is, amíg keresik, van egy kormányzó, Ioannis Kapodisztriász, a volt orosz külügyminiszter, akiben föllángol a görög hazafiság érzete, elmegy kormányzónak. Tökéletes történetek nincsenek, görög hazafiak gyilkolják meg 1831-ben, így ér véget az ő kormányzósága. Közben azonban megoldják a trónutódlás kérdését, ugyanis a következő megoldás születik, hogy a nagyhatalmak közül egyik dinasztia sem adhat görög királyt, ez érthető módon, ugye, mert senki nem akarja, hogy túlzott befolyás legyen a újonnan.
Akkor ilyenkor jönnek a semleges államok ötletként általában,
hát
nem?
Ott vannak a bajor Wittelsbachok. És keresnek egy ifjú herceget, egy 17 éves német fiatalembert a Wittelsbach házból, Otto von Wittelsbach, aki első Otton néven Görögország királya lesz, jelentős létszámú bajor tanácsadót visznek magukkal, visz magával több mint 3000 bajor katonát is, biztos, ami biztos, sőt, visz magával egy miniszterelnököt is, ő is ősi görög nevet viszel, József Ludwig von Armansperg, így hívják a görög miniszterelnöket. És nagyon érdekes dolog, hogy van egy beceneve ennek a, úgymond a bajor dinasztia, a görögországi honfoglalásának, a bavarokrácia. Viszont ez a bavarokrácia, ez megteremti a modern görög állam alapjait, tehát ilyen értelemben tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a görög forradalom, a görög függetlenségi harc elsőként a Balkán népeinek a történetében sikerre vezetett. Viszont hozzátennék még néhány késői lecsatolást is, ami talán inkább művelődés
történet. Figyelj, mi lett a fana? Tehát ugye nyilván, amikor ugye beszéltünk erről, hogy összetűzésbe kerültek, igen, és hogy a török államszervezetben, az Oszmán Birodalomban benne voltak a fanarióták, ővelük mi lett ezek után?
Lassan, de biztosan elvesztették a jelentésüket a 19. század derekára. Tehát nem voltak ők annyira népszerűek, azt tegyük rögtön hozzá. Tehát ugye ez a kettős játék, hogy egyfelől persze megpróbálunk függetlenek meg görögök lenni, de másfelől mégiscsak azért kiszolgáljuk a Oszmán Birodalmat, az nem működött, és egy idő után aztán ez a kettőség, ez minden oldalról visszaütött rájuk, és a 19. század második felében aztán elég sokan elköltöztek közülük Athénba, tehát ott hagyták a Fener negyedet, vagy a Fanár negyedet, úgyhogy lassan, de biztosan ők kipörögtek a politikai élvonalából. És hát ez nem is olyan meglepő, mert ugye egy ilyen dinasztiának a tagja, mint a Wittelsbach, tehát Otto görög király, azért nagyon erős nagyhatalmi támogatás nélkül nem ülhetett volna fel a görög trónra, csak nyilvánvaló volt, hogy innentől kezdve nekik nem osztanak úgymond lapot. Ez a sikeres forradalom, ez azonban sajnálatos módon hosszú távra továbbra is megalapozta a görög-török ellentét, az azt gondolom, hogy a mai napig tudjuk, hogy a két állam, nem mondanám, hogy a két nemzet, inkább a két állam között azért erős feszültségek vannak, amit ugye 100 évvel később a Kemal Atatürk féle, aki egyébként Tesszalonikiben született. Uh-huh. Hát egy érdekes dolog, hogy a mai Görögország területén, abban a nagy kozmopolita görögszláv városban látta meg a napvilágot, ugye a modern Törökország atya, Kemal, Mustafa Kemal Atatürk. Nos, az ő idején azért nagyon komoly görög-török vérengzések, háborúk voltak, aminek következtében ugye az is megtörtént, hogy a Törökország területén, az Oszmán Birodalom területén élő görögség egy részét lemészárolták, más része elmenekült, és ezzel kapcsolatban szeretnék mondani egy számomra nagyon érdekes dolgot, hogy kicsit kanyarodjunk ki a mai görög focirai zárás gyanánt, hogy van ennek néhány olyan klubja, ami nagyon erősen kötődik a görög-török ellentéthez. Hát ha azt mondom, hogy AEK Athén, akkor szerintem, ha másért nem, akkor Eszterházy Marci miatt mindenki tudja, hogy miről beszélek.
Igen.
Ugye? És van a PAOK Szaloniki. Na és itt nagyon érdekes dolog, hogy mi a neve ennek a két klubnak, ugyanis mind a kettőt Konstantinápolyból, tehát Isztambulból a 20. század elején elmenekült görögök alapították meg. Az AEK-nak az eredeti jelentése Atlitiki Énoszi Konstantinopoléos, tehát AEK, és ugyanez igaz a PAOK-ra, ott is Konstantinápolyt jelenti a K betű. Mind a kettő klubnak a címerében megtalálható bizánc fekete sasa. Az a különbség, hogy a PAOK címerében a szárnyát nem terjeszti ki, hanem jelzi a gyászt, a menekülés gyászát és a mészárlás gyászát, és nincsenek a kezében felségelvények, az AEK Athénéban megvan, és hogy végképp betetőzzük ezt a Konstantinápoly történetet, ha minden igaz, és nem csalnak az emlékeim, ebben az évben fogják átadni az AEK Athén új stadionját, amely a Hagia Sophia nevet fogja viselni, és a stadion a régi, a 15. századi bizánc falait mintázza. És egy az egyben igyekszik visszaadni azt a városképet. Úgyhogy még a fociban is jelen van a történelem, akárhogy is ragozzuk.
Egyébként ez a bizánci birodalom nagyon elfogyott az időnk. Került a napirendről?
Melyik?
Hát ez a bizánci birodalom újraélesztése, azért annyi ilyen mozgalmat hallottunk.
Azt gondolom, hogy most ennek realitása nincsen, de hát nincs ez, hogy is mondjam, elmérkedni sok mindenről lehet, gyakorlatban ennek már nem. Nem, a modern Görögország ezt gyakorlatilag levette a napirendről.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas történet ez a görögöként. Tegnap este még tanulmányoztam, mert egy asszony is igen komoly szerepet töltött be, ugye az ellenállók tengeri haderejét adta Laskarina Bubulina, aki egy gazdag tengerész kereskedőnek az özvegye volt, és épített egy hatalmas hajót az Agamemnon 18 ágyúval, és teljes vagyonát és mindenét rászánta a forradalomra, úgyhogy érdekes alakjai vannak ennek. Nagyon köszönjük, Csaba, hogy beszélgettünk erről, szerintem fontos volt.
Én is köszönöm, és azt gondolom, hogy alapvetően Görögország igenis rászolgált arról, hogy megkapja ezt a fajta függetlenségét, és például szolgált aztán más nemzeteknek is, úgyhogy 200 év elteltével is tisztelettel gondoljunk rájuk.
Így is van. Szép napot neked, köszönjük, szia!
Köszönöm szépen, szervusztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, hát hozzávetőlegesen 200 éve, illetve az Éva Stimmel 200 éve kirobbant görög szabadságharcról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdát.